Az ige szavával köszöntelek benneteket, testvéreim. A Krisztus beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekként keressük meg és énekeljük az első Zsoltárunk első versét. Ó, mely boldog az oly ember éltében! Hallgassátok meg, testvéreim, fennállva, hogy miképpen szerezte a mi Urunk az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, úgy, hogy az írva találta a Máté evangéliumában. Így szól az Úr Jézus: nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még szintén a Máté evangéliumából, a 19. fejezetből olvasok 3 verset. Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak. De Jézus ezt mondta: engedjétek és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan. Helyünket elfoglalva a 329. számú dicséretünknek a második versét énekeljük: nem éltem még e föld színén. Kedves szülők, keresztszülők, ünneplő család és ünneplő gyülekezet! Milyen szerepe lehet egy gyermeknek egy családban és egy közösségben? Hát lehet, hogy minden körülötte forog. Persze, amikor még újszülött és csecsemő, akkor ez nyilvánvaló, így is kell legyen. Meg kell etetni, tisztába kell rakni, meg kell simogatni, föl kell venni, be kell takarni vagy engedni, hogy elaludjon. De a későbbiekben fontos kérdés az, hogy mennyire játszik központi szerepet egy gyermek, egy család és közösség életében. Lehetséges az, hogy a szülők körbe táncolják a gyermeket. De az is lehetséges, hogy a gyermek beleszületik egy családba, és igazából nem túl sok figyelmet, szeretetet, megértést és elismerést kap. Esetleg arra gondolunk, hogy a gyermekünk majd be fogja teljesíteni azokat az álmokat és vágyakat, amelyeket mi nem tudtunk beteljesíteni. Elér olyan célokat, olyan jólétet, megszerez olyan diplomákat vagy szakmát, amit mi nem tudtunk megtenni. Jézus korában fontosak voltak a gyermekek, Isten ajándékának tekintették, áldásnak tekintették őket. Mégis azonban, amikor egy tanító megjelenik és beszél Isten dolgairól, ott nem volt helye a gyermekeknek. Zavartak, megzavarták a csendet, megzavarták az áhítatot, megzavarták Isten és ember közötti kapcsolatot. És innét érthető, hogy a tanítványok nem akarják odaengedni a gyermekeket. Nem azért, mert gonoszak voltak, nem azért, mert rosszak voltak, hanem nem akarták, hogy megzavarja Isten és a felnőttek kapcsolatát. Ehhez képest Jézus odahívja őket, és megáldja őket. Vagyis középpontba helyezi az Isten tiszteletnek egy pillanatában a gyermeket. De nem csak középpontba helyezi, hanem azt mondja, hogy mert ilyeneké az Istennek országa. És másutt azt mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, be nem mentek az Isten országába. Mire gondol? Nekünk is olyan értelmi szintre kéne újra menni, mint a kisgyermeknek, akit meg fogunk keresztelni? Biztosan nem erről beszél. Minden valószínűség szerint Jézus arra gondol, hogy a kisgyermek teljesen és tökéletesen rábízza magát a gondozóira, jó esetben a szüleire, a testvéreire, a családjára. És ahogyan a kisgyermek bizalommal fordul az édesanyához, ha éhes vagyok, enni kapok, ha fázom, akkor be fognak takarni, ha melegen van, akkor kitakarnak, tető lesz a fejem felett, ha szükséges, akkor megpuszilgatnak, megszeretgetnek. Ilyen bizalommal kellene nekünk felnőtteknek is fordulni Isten iránt. És ahogy a kis Zoé rátok bízza magát, és még egy darabig rátok is fogja bízni magát, és rátok utalt, úgy lenne jó, hogyha ti magatok is rábíznátok saját magatokat Istenre, ebben példát adva neki, hiszen most majd a fogadalomban azt fogadjátok meg, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Isten iránti bizalomban is tudjon növekedni. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Kérem, hogy most álljunk fel, megkérem a szülőket és a keresztszülőket, hogy legyenek szívesek, fáradjanak ki. Valljuk most együtt meg közösen hitünket, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Még két kérdést intézek hozzátok, kedves szülők és keresztszülők, melyre felejjetek hitetek szerint és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy a gyermeket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök Isten szövetségébe befogadjuk? Ha igen, felejjétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok, hogy a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, ha majd felnő konfirmációja alkalmával, ő maga önként tegyen bizonyságot hitéről. Ha igen, felejétek, ígérjük, fogadjuk.
Tessék maradni még. Ezzel majd meg tudja törni a fejét. Zoé, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Isten nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon neked növekedést lelkiekben, testiekben és szeretetben. Amen. Tessenek helyet foglalni. Ja, bocsánat, elnézést. Gyülekezet is kérjen áldást, és énekeljük közösen a 134. számú Zsoltárunk 3. versét. Megáldjon téged az Isten! Elfoglalva keressük meg és énekeljük a 254. számú dicséretünket. A 254. számú dicséretünknek énekeljük mind a 9 versét. Rövid versek, kérem, hogy tempósan énekeljük. Mindenkoron áldom az én Uramat.
Igen, nagyobb a
Ami segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg most Istennek igéjét, úgy, ahogy a szólozzánk Lukács evangéliumából, a 18. részből, a 18. verstől, a 25. terjedő szakaszban, a következőképpen.
És megkérdi őt egy főember, mondván, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Mondta pedig néki Jézus, miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod, ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanú bizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Azt pedig mondta, mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Jézus ezeket hallván mondanéki, még egy fogyatkozásod van benned, add el mindenedet, amit van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz mennyországban, és jer, kövess engem. Az pedig ezeket halván igen megszomorodék, mert igen gazdag vala. És mikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodék, mondta, mély nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. Mert könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak, az Isten országába bejutni.
Imádkozzunk! Teremtő Atya, megváltó Fiú, megszentelő és vigasztaló Szentlélek! Olyan sok minden van az életünkben és az életünk körül, a gondolatainkban, a cselekedeteinkben, az életmódunkban és a vágyainkban, amelyek nem arra indítanak minket, hogy rád hangolódjunk. Nem arra indítanak minket, hogy veled való kapcsolatunk legyen a legfontosabb az életben. Segíts meglátni nekünk ezeket, segíts letenni ezeket, segíts mindezektől megszabadulni, hogy valóban a te gyermekeidként tudjunk élni és létezni, ebben a világban és ezen az életben, ebben az életben, és majdan az örök üdvösségben. Erre segíts minket, kérünk, Jézus Krisztusért. Amen. Helyünket foglaljuk el, a gyermekeket pedig megkérem, hogy jöjjenek ki az Úrasztalához.
Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Jaj, még valaki jön. Köszönjük, hogy kijöttél. Elengedem a kezeteket. Az a kérdésem hozzátok, hogy ki látott már mozdonyt? És milyen mozdonyt láttatok? Hát milyen volt a mozdony?
Színes.
Színes volt a mozdony. Nagy volt? Jó, és mivel ment az a mozdony? Mi hajtotta?
Kicsit legyen.
Áram hajtotta a mozdonyt. És még milyen mozdony van?
Gőzmozdony.
Na, erre akartam rákérdezni. Képzeljétek el, hogy tegnap egy másik gyülekezettel kiránduláson voltam, a Gemenci erdőben, és ott egy kis gőzmozdony húzta a vasúti kocsikat. Hát körülbelül akkora volt, mint egy mikrobusz. Az nem nagy, ugye? És elkezdtem azon gondolkozni, a gyerekkoromban én sok gőzmozdonyt láttam, ti most már azért ritkán láttok, hogy mi is kell ahhoz, hogy ez a mozdony elinduljon, és tudja húzni a kocsit, mi meg bent ülünk, és nézzük a vaddisznókat, az őzeket, a szarvasokat a vonatból, a csodálatos erdőt, a Duna kiöntési területeit. Hát mi kell hozzá, hogy a gőzmozdony tudjon menni? Kell hozzá szén, így van, az is lehet. Ezen éppen fa volt, mert fával fűtötték. És mi kell még hozzá? Kell egy ember, aki irányítja valóban, meg sín is kell, de még valami fontos dolog kell. Miből lesz a gőz? Miből lesz a gőz? Szoktatok otthon teját csinálni? Igen? És amikor megforraljátok a vizet, akkor mi lesz belőle? Gőz lesz. Hát víz kell hozzá. Tehát különböző dolgok kellenek ahhoz, hogy ez a mozdony el tudjon indulni, és minket, turistákat el tudjon vinni néhány kilométert az erdőbe. Mit jelent ez számunkra? Az, hogy a testünket is kell táplálni, igaz? Reggeliztél rendesen?
Igen.
Jó van akkor. Én ilyenkor nem szoktam reggelizni, de az az én dolgom. Tehát a testünket is táplálni kell. Aztán még az iskolában mit csinálnak velünk?
Tanítanak.
A szellemünket is táplálják. De a lelkünket is kell táplálni. Azért jövünk a templomba, és azért jövünk a gyerekisten tiszteletre. Hogy legyen fűtőanyag, legyen szeretet bennünk az elkövetkező hétre. Jó lesz így? Akkor. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Parancsolj. Készülődjünk a prédikáció meghallgatására és szívünkbefogadására, énekeljük a 176. számú dicséretünket. Az az ige testvérek, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával most az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található János evangéliumában, János evangéliuma 10. fejezetében, a 10. vers 2. részében, ahol Jézus így szól. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Ez Isten írott igéje. Amen. Akik múlt vasárnap is itt voltak az Isten tiszteleten, talán eszükbe juthatott az, hogy ugyanez volt az alapige, mint amit most felolvastam. Visszaidéznék egyfajta sorozatként a múlt vasárnapból 4 gondolatot, amikor is ennek a mondatnak az első felével foglalkoztunk, hogy mit jelent az, hogy én. Azt mondtam, hogy egyedül Isten mondhatja önmagáról azt, csupa nagybetűvel a szó legszorosabb és legmélyebb értelmében, hogy én. és ahhoz, hogy én, aki itt állok a szószéken, kisbetűvel írva, én lehessek, meg kell, hogy szólítson engem. Vagyis ahhoz, hogy emberré váljak a maga teljességében, ahhoz Isten meg kell engem szólítson, és azt kell nekem mondja, hogy te. És az emberségemhez hozzátartozik, hogy én válaszoljak erre, és én is azt mondjam neki, hogy te. Amikor nem teljesen Istentől és Istenre nézve létezik az ember, akkor bizony egyebek mellett megjelenhet, és megjelenik az úgynevezett sötét triásznak nevezett hármasság, amikor is az ember elkezd önimádó, hatalomimádó, vagy ha egészen beteges, akkor pszichopata módon élni, vagyis úgy, hogy egyáltalán nem képes más emberekre ráhangolódni, más emberek érzéseit magáévá tenni. És ezekkel szemben is ez a negyedik gondolatkör, ami a múltkori prédikációból, úgy gondolom, hogy szükséges, hogy ideidézzük. Ezekkel szemben Jézusban találkozva a nagy énnel megtanulhatjuk a kötődést, a törődést és a meghittséget. Azt mondja Jézus, én azért jöttem, hogy életük legyen. Mi ez az élet? Sokféleképpen nyilvánvalóan meg lehet fogalmazni a biológia, a filozófia, a teológia szempontjából is. De most hadd legyen bibliai alapokon állva az a gondolat, hogy az élet nem más, mint kapcsolatban létel. Kapcsolatban létel csecsemőként a szülőkkel, elsőrenden az édesanyával. Kapcsolatban létel eleinte még a szűkebb, majd tágabb családdal, kapcsolatba lépve és maradva a kisebb és nagyobb közösségekkel, kapcsolatba lépve és maradva később magával az élő Istennel. És itt áll előttünk a gazdag ifjú, akinek ismerhetjük, vagy a gazdag embernek a történetét, aki oda megy Jézushoz, és megkérdezi, hogy mit cselekedjek, hogy örök életem legyen. Mind a három evangélium leírja, mindegyik egy picit másképpen, de a történet lényege ugyanez. Azt gondolhatjuk, hogy hát igen, a gazdagság, a sok pénz megnehezíti az üdvözülést. Milyen jó testvérek, hogy nem vagyok gazdag, legalább akkor az üdvösség az enyém lehet. Persze, hogy ki gazdag, meg ki nem, az nyilvánvalóan relatív. Valójában nem ilyen egyszerű ez a történet. Ha magunktól eltávolítjuk, és azt mondjuk, persze, hát szegénynek sok vagyona volt, hogyan is juthatna be az üdvösségre, hogyan is kerülhetne kapcsolatba Istennel, vagy hogyan is üdvözülhetne, akkor nem vagyunk mások, mint a Jézusi példázatban, amikor ott imádkozik a farizeus, és ott imádkozik a vámszedő, és akkor a farizeus azt mondja, hogy Uram, hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint az ott. Mint azt mondanák, Uram, hálát adok, hogy nem vagyok gazdag ifjú. Néha szeretnék gazdag lenni, de gazdag ifjú nem szeretnék lenni. Az első dolog, amit megállapíthatunk, hogy ennek a fiatalembernek vagy embernek fontos az üdvösség. Neki fontos az örök élet. A Máté evangéliumából nem ezt olvastuk a Mátéból, de a Máté evangéliumában még azt kérdezi Jézustól, hogy mi jót kell még tennem. Tehát fontos neki az üdvösség, az örök élet, és tudja, hogy erre törekedni kell. Hogy ezért valamit tenni kell. És azt kérdezi Jézustól, mi jót kell még tennem. Nem is csak egyszerűen valamit cselekedni, mi az a jó, amit nekem tenni kell, hogy én részesüljek az üdvösségben. Egy kicsit, mintha ide idéződnének a középkori hitviták, az érdemszerző jó cselekedetekről, illetve a kegyelemből hitáltali egyedüli üdvözülésről. De ebben most nem fogunk belemenni. És ami fontos, újra hangsúlyozandó, hogy fontos neki az üdvösség. És nem csak annyit tesz, mint a kora vallásos előírásai, elvárásai megszabnak neki. Azért az sem volt kevés, testvérek. Hetente többször böjtölni, szegényeknek adakozni, áldozatot bemutatni, és betartani a törvényeket és a parancsolatokat, az előírásokat. Csak a szombatnapra vonatkozó előírások Jézus korában több mint 300-an voltak. Ezt mind betartani. És ezek után azt kérdezi, mi jót cselekedjek még? Kell-e még valamit tennem? Kell-e még valamit tennem, hogy bekerüljek és megtartsam? És megragadjam az üdvösséget? És higgyük el neki, hogy ő ezt őszintén tette. Nem képmutatásból, nem farizeuskodásból, ahogy azt negatív értelemben szoktuk mondani, hanem őszintén, odaadással. Vajon teszünk-e mi valamit az üdvösségért? Tudván, hogy kegyelemből hitáltal egyedül, igen. De teszünk-e valamit az üdvösségért? Nem a megszerzéséért, hanem az abban való megmaradásért. És odajön ez az ember, fiatalember vagy idősebb, és a Jézussal való találkozás egy másik perspektívába helyezi az ő eddigi ténykedését, az ő eddigi életét. És az az érzésem és az a gondolatom, és ezt hoztam ide, hogy nem azért szomorodik el, mert ragaszkodik a vagyonához, hanem a vagyonhoz való ragaszkodás mögött van valami, a félelem. Félelem a bizonytalanságtól, félelem a kiszolgáltatottságtól. Félelem attól, hogy nem tudom, hogy holnap mi vár rám. Nem elsőrenden a vagyonhoz való ragaszkodás, hanem a félelemtől való félelem, ami miatt megszomorodik. Megszomorodik, hogy amit eddig tett, hogy ahogy eddig élt, hogy mindaz a törekvés, mindaz a jó cselekedet, mindaz a törvénynek be és megtartása, adakozás, imádkozás, áldozatbemutatás, hogy mindaz nem oda vezetett, ahova akarta. Hogy törekedett az üdvösségre, hogy akarta az üdvösséget, hogy akarta a teljességet Istennel, és mégsem jut el oda. Mert ott van a félelem. Ott van a félelem, hogy ki tudja magát szolgáltatni. Hogy rá tudja magát teljes mértékig bízni az Istenre. Úgy, hogy nincsenek kézzel fogható biztosítékok. Hogy nincs meg a holnapi kenyér, meg a holnap utánira való pénz. Most milyen távol van tőlünk a gazdag ifjú? A félelem, mint a legalapvetőbb emberi érzés, és a félelem a szentségestől, a hatalmastól, az Istentől, ezek nem ismerős dolgok? Nem ismerős érzések? Azonban mégis fontos az élet, mégis fontos az Istennel való kapcsolat. És a félelem és ez a fontosság összekapcsolódik, és keressük a magunk útját. Hogyan kerülhetnék közelebb Istenhez? Hogyan járhatnám az ő útját? És a félelem és a fontosság összekapcsolódik, és van, akinek az életében megjelenik a tökéletességre való törekvés. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Az eredeti szövegben nem ez a kifejezés van. De az ilyenfajta emberek a tökéletességre törekednek. És megpróbálják elkerülni a tökéletlenséget. Van, aki a szolgálatban, hát hiszen Jézus is szolgált, még a tanítványai lábát is megmosta, és megmondta, hogy azért jött, hogy ő szolgáljon. Hát a szolgálat az az út, ami járni kell. Az az élet és a hitélet útja. És a félelem és a fontosság összekapcsolódik, és van, aki azt mondja, hogy az eredményesség a fontos. Az egyén életemben is az eredményesség a fontos. De a gyülekezet az egyház életében is, legyünk minél többen, legyen minél több keresztelő, esküvő, legyen minél több csoport. Aztán vannak, akiknek a hitelesség a fontos. Én átlátható vagyok. Jézus is hiteles volt. Minden, amit mondott, gondolt, cselekedett, az mindig egybeesett. Egybeesett önmagával és az atyával. Hiteles volt. Én is hiteles ember akarok lenni. Keresztényként, családapaként, dolgozóként, nyugdíjasként. És van, aki azt mondja, hogy a tudás az én utam. A hitbeli tudás, a másfajta tudás, a világi tudás megszerzése, a belső tudás megszerzés, ez a fontos. Jézus is megszerezte, megkapta, az övé volt a tudás. És akadnak, akik számára a hűség, a biztonság megélése a legfontosabb. És mint hogyha az első, és ez egy rárímelne, a gazdag ifjúra, a tökéletességre törekvés és a biztonság megélése. Hogy biztonságban legyünk. Biztonságban legyen a családom, biztonságban legyenek a szeretteim, biztonságban legyen a gyülekezet, biztonságban legyen az egyház. Biztonságban legyünk, amennyire csak lehet. És vannak, akik azt mondják, hogy számukra a szent együgyűség a legfontosabb. Egyfajta Szent Ferenci ráhagyatkozás az Istenre. Majd úgyis meg lesz minden. Aztán vannak, akik az igazság bajnokai. Hiszen Jézus is mindig kimondta, amit gondolt, amit érzett. Nem hagyhatjuk, hogy a családban, a gyülekezetben, a világban az igazságtalanság uralkodjék. És vannak, akik azt az utat választják, hogy önmagukat egészen a háttérbe helyezik. Majd a gyerekeim, a férjem, a feleségem, a szüleim, majd a többiek a gyülekezetben legyenek elől, én majd mindig hátul, észrevétlenül. Kilenc fajta út, kilenc fajta lehetőség. És mindegyik mélyén ott munkál a félelem, és ugyanakkor az Isten ügye iránti elkötelezettség egyszerre. És úgy járunk, mint a gazdag ifjú. Magunkból elindulva és kiindulva magunkhoz fogunk visszatérni. A nagy énnel, Istennel való találkozásban azonban az ember rádöbben, hogy a félelemből való létezés egy önmagába zárt létezés. Ennek a vakdiónak, Babics szavával élve, ki kéne nyílni. Rá kéne nyílni Istenre teljesen és egészen. Hogy a legbelsőbb dolgainkat, félelmeinket, érzéseinket, gondolatainkat is rábízzuk. Mi az élet, testvérek? Az élet ráhangolódás Istenre. De ha önmagamba zártan élek, ha egyszerre ott vannak a félelmek és a félelem Istentől, és a fontosság, nem tud kinyílni az életem, az értelmem, az érzéseim, az ösztöneim, a vágyaim, nem tudnak kinyílni Istenre. És így járt a gazdag ifjú. Nem a pénzzel volt a baj, nem a vagyonnal volt a baj, nem az állatokkal, a házakkal, a földekkel, a gyümölcsligetekkel volt a baj. Azzal volt baj, hogy félt. Hogy nagyon szerette Istent, és mégis félt rábízni az életét. A magával hozott és az Istentől való félelmei megakadályozták, hogy teljesen és egészen rábízza az életét Istenre. Istenre, aki az élet forrása, mint teremtő. Istenre, aki az élet helyreállítója, mint megváltó. Istenre, aki az élet megszentelője, mint Szentlélek. Csak engedni kellett volna, hogy a félelem és a félelmek helyét Isten foglalja el. Hogy az ő tökéletességre és biztonságra való törekvése helyét Isten foglalja el a hétköznapokban is, nem csak az imádságban, nem csak az ünnepnapokban, nem csak a törvény megtartásában, nem csak az adakozásban, nem csak az áldozat bemutatásban. És ez neki nem sikerült. És szomorúan ment el. Pedig minden törvényt betartott, mindent megtett, amit lehetett és kellett. Testvérek, az élet harmónia, az élet összhangba létel Istennel. Összhangba Istennel, megszabadulva a saját félelmeinkkel szemben kidolgozott túlélési stratégiáinktól. De mindezek nehezítik és akadályozzák, hogy összhangba kerüljünk Istennel, hogy valóban az élet teljessége legyen a miénk. A harmónia létrejöttéhez értelmi, érzelmi és ösztönvilágunknak is ráhangolódásra van szüksége. De ez majd a következő prédikáció témája lesz. Ki a nagyobb? Ki a hatalmasabb? Saját félelmeim, félelmem Istentől, vagy az élet forrása? Mi erősebb? A félelem, vagy pedig az élet helyreállítója, a megváltó fiú? Ki a befolyásosabb az életemben? A félelem, vagy a megszentelő Szentlélek? Imádkozzunk újra és újra azért, hogy a nagybetűs élet részesei lehessünk, mert azért jött Jézus, hogy életünk legyen, és bővölködjünk, hogy összhangba legyünk vele, a Szent Háromság egy örök és igaz Istennel, így összhangba kerüljünk önmagunkkal, rá tudjunk hangolódni másokra és a teremtett világra. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Feleljünk a prédikáció gondolataira megkeresve és énekelve, a 451. számú dicséretünket, mely a 256. számú ének dallamára megy. Száma nincsen, Uram, így kezdődik a 451. számú ének. Imádkozzunk. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban a Szentlélek által. Hálát adunk neked azért, hogy törekedhetünk arra, hogy veled szeretett kapcsolatban éljünk és maradjunk. Megvalljuk neked, hogy ezek a belülünk fakadó törekvések sokszor félelemből indulnak el. Gyakran bezáródunk önmagunkba, és nem tudjuk kinyitni teljesen és egészen szívünket, lelkünket, vágyainkat te előtted. Tedd ezt meg velünk, hogy teljesen és egészen rád az élet forrására, az élet megújítójára és megszentelőjére rá tudjuk bízni magunkat. Így könyörgünk most magunkért, szeretteinkért, szűkebb és tágabb családjainkért. Így kérünk és könyörgünk a betegeinkért, hogy ők is meg tudjanak nyílni a fájdalmukkal, szenvedésükkel, elkeseredésükkel, esetleg haragjukkal együtt te előtted, hogy te tudjad átértelmezni, megerősíteni mindezt, ha kell, vagy erőt adni az elhordozáshoz. Így kérünk a gyászolókért. Így adunk hálát azokért, akik a gyógyulás útjára léptek. Így kérünk most lelkész testvérünkért, így könyörgünk a gyülekezetért, az egyetemes anyaszentegyházért, és imádkozunk nemzetünkért. Kérünk, hallgass meg csendben magunkban elmondott imádságainkat is Jézus Krisztusért. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Mai napon pap Beáta testvérünk olvasta az igét, köszönjük neki. Mai napon megkereszteltük Pokol Zoé, Gáncsos Ildikó és Pokol Krisztián gyermekét. Isten áldását kérjük a családra, és mindenkor szeretettel hívjuk és várjuk őket a gyülekezetbe.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm nagy tisztelt úrnak a szolgálatot. A héten, ránk következő héten már a harmadik hittantáborra kerül sor. Ugye köszönjük azoknak a szolgálatát, akik a Mátraházi két hetet végigcsinálták, és hát köszönjük előre azoknak is, akik most a napközis táborban fognak szolgálni. Még mindig lehet jelentkezni, kellően kenetes embereket keresünk, akik kenyeret kenni hajlandók kenettel. Jelentkezni pedig Ábrám Angélánál lehet, illetve a Jani Mariannál. Álljatok fel egy kicsit, hogy aki esetleg még nem tudná, akkor tudják, hogy kinél kell. Ahhoz, hogy ez jól menjen a gyülekezeti terembe, a Mátraházi hittantábor maradékát, néhány padot kéne a templom torony alá bevinni, tehát kellő átvitelnek-technikai tapasztalattal rendelkező férfiakat kérnék, hogy ne fussanak ki a templomból, hanem kapják meg a padokat és vigyék a helyére. Augusztus 1-én szombaton kenutúra lesz, jelentkezni Balla Csabánál lehet, hol vagy Csaba, ott vagy, illetve Dávid Andrásnál, ő azt hiszem most nincs itt. Kárpátaljai testvéreink javára a pénztárosi asztalnál, illetve Szolontai Zsuzsánál továbbra is lehet befizetni. Albérleti lehetőséget továbbra is keresünk 6. éves teológusunk számára, illetve esetleg hitoktató testvérünk számára jelentkezni nálam. Lehet, aki tud jó, megfelelő és lehetőleg olcsóbb albérleti lehetőséget. Szeretettel köszöntjük itt a gyülekezetbe Csákány Tünde nagytiszteltő asszonyt és Dove Bolenc nagytiszteltő urat és a családjukat. Köszönjük nekik, hogy a belgömi holland gyülekezeti szolgálat mellett lehetőséget biztosítanak arra, hogy diakónusunk Szabó Kata családja ott lakhat addig a Martonvásári otthonukba. Az iratterjesztésben mindenféle hasznos dolgok érhetők el, többek között a gyülekezet történetünk is. Ezt az alkalmat arra használom föl, hogy köszöntsem azokat, akik először vannak közöttünk. Ha már van lelki otthonuk, akkor nyugodtan maradjanak ott, és vendégként szeretettel látjuk őket. Aki ma még nincs, akkor meg szeretettel fogadjuk őket a gyülekezetbe. És az ismerkedés első lépésének egy jó foka ezt elolvasni. Igaz, hogy ez csak a gyülekezet első 45 évéről szól, de azért nagyon érdekes, és sokat lehet belőle tanulni. A nyári táborra készülve pedig mindenkinek ajánlom figyelmébe a gyülekezeti pólót, néhányan ebben vagyunk, de jó lenne, hogyha a táborban minél többen lennénk, úgyhogy Szalontai Károly testvérünknél lehet jelentkezni a megfelelő szín és méret megjelölésével. És hát akkor, aki már nyaralt, annak gratulálok a nyaralásod, akivel nyaralni fog, annak el lehet mondani, hogy jól választott, mert most tényleg jó meleg nyarunk van. Köszönöm szépen!
Befejező énekünk a 261. számú dicséretünk. A 261. dicséretnek énekeljük mind a 4 versét. Első verse így kezdődik: Kegyelmes Isten, és a 241. számú ének dallamára megy. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, ajándékozzon meg mindig védelmező szent kezével, szeme világosságával, szavainak békéjével, szíve vidámságot árasszon napjaidra. Ereje tüzével indítson el harcaidra, így legyen veled az Úr életben és halálban örökké. Amen. Záróéneket énekeljük.